to the Hungarian program on Csind Radio 97.9 FM. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, Önök a Csind Rádió magyar nyelvű adását hallgatják a 97,9 MHz-en.
Szeretettel üdvözlöm kedves hallgatóimat 2015. szeptember 20-án vasárnap reggel. A mikrofonnál Petényi Judit. Tegnap, azaz szeptember 19-én szombaton egy Falatnyi Erdély címmel vándorelőadás és kiállítás volt a Magyar Házban. Fotó és képkiállítás és előadás után vacsora következett. Ennek kapcsán szeretném Önökkel megosztani azt a felvételt, amit még a nyár elején készítettem Köntés Bélával, és Erdélyről szól. Körülbelül 7:30-kor megint a Magyar Mondák sorozatunkban meghallgathatják a 6. részt. A kanadai leghíresebb számok közül ma Neil Young Old Man című számát fogjuk leadni. Természetesen közben sok zenét hallgathatnak, és kezdjük is el Latabár Árpád és Latabár Kálmán Jányok című dalával, annak kapcsán is, hogy Latabár Árpád 1878-ban ezen a napon született.
Na mondd!
Ilyen jó viccet még nem hallottál.
Ne mondd!
Most nem tudom, mondjam, vagy nem mondjam.
Mondom, hogy mond.
Ide hallgass. Ismered a holló viccet?
A holló viccet? Nem.
Kár.
Mondd, hát nem szégyeled magad ennyi ember előtt?
De szégyellem, de mit csináljak? Nem küldhetem szegényeket haza.
Mi az?
Hát mondjak el még egy viccet.
Mondd el azt a viccet, de hogyha az is ilyen rossz lesz, hát kukoricára térdepel.
Jó reggelt, kukoricára
térdepel.
Ide hallgass, kérem. Két ember megy a Lánchidon. Hm? Hallottad?
Nem.
Ha nem is hallhattad, mert gumitalpú cipő volt rajta.
Ezért meghúzom a füledet.
De melyik fülem cseng?
A jobb.
A jobb? Akkor sírni fogok.
Bolond, mert szemedet összetéveszed a füleddel. A babona azt mondja, hogyha valakinek a jobb szeme viszket, a sírni fog, érted? Szem is, nem fül.
Szem, fül, engem nem érdekel, nem érdekel. Nekem csak annyi közöm van a fülemhez, hogy én mindig fülig vagyok szerelmes.
Hát meg kell nősülni.
Jaj, milyen igazad van. Istenem, de jó lenne már végre családi tűzhelyet rakni.
Hát csak rakjál pajtás mielőbb, mert később már nem tudsz alá gyújtani. Bűnösek vagyunk mi, mert éjszakázgatunk mi. Nem vonz bennünket 10-kor még az ág. Óveromlott város, erkölcseinkre káros, s az ellenállás szívünk nem belár. Hogyha új leányban, az orfi műsorában, mi már előre érte lángolunk. Ó, befínom itt a helyzet, csókat majd megtartatás, én talán, mint könnyű szerzet, hiába mi is imádsz. Gondunkat elfeledjük, egyéb bajunkkal együtt, mi helyt alár. A kis hívány, a táncra hív, mi nyomban táncolunk. A jányok, a jányok angyalok, a férfiak tanja koméliát. A jányok szerelme nem egy sötét dolog, a jányok a csóktól csak ritkán válnak. A jányok, a jányok, a jányok, az oltárhoz leszaladnak véletlenül. Új műsorhoz új térni kell, ezt ők sosem felejtik el. Gyerünk, 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 az élet. Élek itt a bűnben, aránylag még jó színben, sőt azt is mondhatnám, hogy boldogan. Itt a lép csak látszat, itt minden ember játszhat, szerelmi hős, ha erre kedve van. Itt a friss művészet, ez egyszer s mint bűvészet, ezt érdemes jól megtanulni mi már. Mert itt unatkozás kizárva, ez egy nagyszerű világ, itt nem lehet sose várva. És kapunk sem rá, és ahhoz még a lepő, itt ülnek, mint a meglő, mint várjál, mint sókodám,
mind-mind aranyos, gyönyörű világ.
Anyányok, anyányok, angyalok, a férfiakkal
mennek a komét.
Van másfány se helységben.
Anyányok, szerelme, nevek sötét dolog. Anyányok, a csóktól csak ritkát házanak. Anyányok, 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 angyalok, a holdáról nem szabad. Új műsorhoz új férfi kell, ezt ők sosem felejtik el. Gyerünk, 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 mert gyors az élet.
Music and community events in the National Capital Region. This is the Hungarian Show on Chin Radio 97.9.
Júniusban már hallhatták néhányunk magyarság történetét. Köntés Bélát is megkérdeztem Erdélyről és az ő személyes tapasztalatairól. De sokkal többet is kaptam tőle, mint amit kérdeztem. Béla szemléletesen beszél és élővé teszi a történelmet számomra. Tehát következik Köntés Béla. Magyarok határok nélkül, térben és időben. Ezen a sorozatban meg szeretnénk ismerni a különböző magyarok sorsát különböző területeken és különböző időkben. Most Köntés Bélával beszélgetek erről, és az erdélyi magyar életre összpontosítunk.
Jó napot vagy jó reggelt kívánok a kedves rádióhallgatóknak. Előre bocsátom, hogy történeti ismereteim hiányosak, néha még egy picit zavarosak is lehetnek, úgyhogy ha valaki jobban tudja, majd írjon be, javítson ki. Az erdélyi lét és nemzetünk léte történelmünk tudása nélkül érthetetlen. Történelmünk magyarázata nélkül érthetetlen. És ezért kéne nagy vonalakban felvázolni. A történelmi Nagy Magyarország határairól, a horvátokkal, a 1086-os unióról mindenki tud, Nagy Árpádházi királyénkról mindenki, Nagy Lajosról, az Anzsukról, Mátyási, Szapolyai Jánosról, első János királyunkról is mindenki tud, és aztán jött Mohács 1526-ban. A török terjeszkedett, de 15-20 évenként indult el hódító hadjáratokra, mert harcmodora is, de főleg hadseregének összeállítása miatt is, és méretes hadak voltak ezek, csak lapájon, folyók mentén, széles folyósókon tudott csak közlekedni, és nem csak ő, mert ugyanazt az útvonalat követte Balkántól felfelé, Dél-Kelet-Európának, mint a rómaiak. Ugyanazt az úgynevezett Via Militariszt követték, Belgrádig fel. Így tudtak terjeszkedni. Azon kívül biztos tudjuk, hogy a török hadsereg 50 ezer, 100 ezer, meg egy kicsivel több, annak volt egy török magja középen, a szultán körül, és az előhad, utóhad, oldalhad, azok mind a meghódított területekről verbúvált pótseregek voltak. Nem voltak ők kevésbé vérmesek, legfeljebb egy kicsit szervezetlenebbek. Pusztítottak, feledtek, felégettek mindent, mint a sáska had. Na most 26-ban püspökünk bölcs irányításával a nehéz lovasságra alapuló hadseregünk Mohácsnál elveszett, legközelebb Szulejmán 15 év múlva indult útnak, és Budát 1541-ben bevette Csellá. Izabella Szapolya János, első János királyunk üzvegye az újszülött kisfiával, és egy pár hű nemessel, Sráter Györggyel az élen Erdélybe menekült, de főleg azért, mert Szulejmán nagykegyesen Solymosvárát átengedte neki átmeneti szállásként, addig, amíg Erdélyből a Porta egy tartományát kiépíthesse Fráter György. Amíg nagyjából meg is történt. Na most az, aki Erdélyben jár, az tudja, hogy a Pártium után, hát a Királyhágon át kell lépni, és utána dimbes, dombos, fensíkos terület, szűk szorosokkal. Erdélyben török csak kis seregben fordult meg, maximum 1000 ember. Én nem tudok török haderő jelenlétéről Erdélyben, mert vagy nagyon hamar kiűzték, vagy oda se dugta az órát. Nagyon kényelmetlen harcolni Dombvidéken. Tehát tulajdonképpen Fráter György és az a pár törökpárti nemes az arra számított joggal, hogy ők azt a vidéket adminisztrálják szépen, hadisarcot, illetve adót fizetnek a töröknek, és az meg biztos békén is hagyja őket. És ez így is történt legtöbbször. Na most ez Ferdinándnak s a többi Habsburgnak sose tetszett igazából, úgyhogy néha-néha ők kerültek fölényben, mert ugye tudjuk, hogy az ország három részre oszlott volt. A Habsburg királyság, a török pasaság középen, fent a felvidéki folyosó és Erdély az úgynevezett önálló tartomány. Nem volt igazából önálló tartomány, mert mindig adót fizetett, de viszonylagos önállóságot élvezett. A belharcok azok megvoltak mindig is, a vetélkedés a nemesség körében az megvolt, köszönjük szépen. De valószínűleg, hogy komoly, hosszú, kitartó harcok, háborúk Erdély földén csaták voltak, háborúk soha. Ezért tudott úgy, ahogy fellendülni kulturálisan is, gazdaságilag is. Egy picit el voltak zárva, el voltak különülve a világtól, ezért tudtak világosztató kultúrát fenntartani, és voltak kiváló fejedelmeink. Báthori István az lengyel király is volt, Báthori egy egész dinasztia, az Rákócia első-második György, Bethlen Gábor egyetemet alapított, azt hiszem a Dámán volt egyetem, de 1626-ban Erdélynek is volt már egyeteme. Türelmes, több nemzet élt azon a területen, a türelmi politika, törekvés az mindig is érvényesült. A vallásszabadságot a világon elsőnek mondatott ki a Tordai Országgyűlésen 1568-ban, és aztán persze lehanyatlott az otomán porta elgyengülésével, a törökpárti erdélyi fejedelmek is elgyengültek, és bizony 1699-ben a Pafi Mihály halálával Habsburgok kerültek fölényben, akkor már be is vezették a gubernériumot, a Habsburg adminisztrációt, és a Habsburg császárság egyik tartományává változott. A Habsburg császár egyedül fejedelme is volt. Semmivel se volt jobb dolgunk, mint a törökök alatt, sőt, viszont szervezettebben éltünk, iparosodtunk lassan, és precízebb népszámlálásokat végeztek el a kormányon levő Habsburgok, és ezért tudjuk, csak nem hangoztatjuk, és én sem hangoztatom, de el kell ismerjük, és jobb, hogyha bevéssük agyunkba, hogy Erdélyben 1734-es népszámlálással az évszázadok folyamán beszivárgott románság többségbe került. Csak hát láthatatlan volt, mert nem városban laktak, még kisvárosban sem. Pásztori életmódukhoz híven a hegyekben, és lassan a dombokból lefelé. És aztán egy idő után bizony-bizony megtelepedtek a mezőn is, mert a magyar parasztnak harcolnia is kellett. Kisebb csatározások, csaták háború után csak felük tért vissza, és a szüret nem várt, úgyhogy a nemes uraink betelepítettek mindenkit, aki jobban akart élni, mint a Kárpátokon túl. És románok, bárki, lengyelek jöttek. Aki csak akart, ott meg is tudott telepedni, és egy bizonyos jólétet magának megteremteni. A székelyek hunok óta ott voltak. A magyar királyok még annak idején a 10. századtól errefelé határőri feladatokkal látták el, és kiváltságokat biztosítottak nekik. Külön adminisztrációjuk volt, külön felépítésük ott. Tulajdonképpen a társadalmi szerkezetük is egészen különálló volt. Ők három rangot ismertek el. A társadalmuk keretén belül három fokozat volt. És mind a három szabad. Székelyember sose volt jobbágy. Volt a közrendi székely, a lófő székely, ami azt jelenti valószínűleg, hogy egy kisebb lovas csapatot. Azért volt felelős, hogyha hadba szállt a székelység, és a primőrök, kis nemesek. a bocskoros nemesek, Dózsa Györgyeik. Nem volt ennél gazdagabb úr. A fejedelem következett, de hát a fejedelem ezekből az emberekből származtatták magukat. Tehát a székelyek mindig is szabadok voltak. És hogyha a magyar királyok által szentesített kiváltságaikban sértettek, akkor rögtön hadba szálltak és kiálltak az igazukért, és addig mozogtak, izektek, vergődtek, amíg visszaállt a szabad joguk. Egy picit el is szigetelődött Erdély ezért, de volt egy kicsit kultúrájába is önállósodott, mert önmaga igényeit a nép kielégítette, tudományos, gazdasági, politikai, bármilyen igényét ki tudta elégíteni, meg tudta teremteni minden eszközét a boldog vagy kevésbé boldog együttélésre. Ahhoz hasonlítható talán a legjobban, mint a kebeki helyzet. A francia testvéreink itt, a kebeki franciák, akik tulajdonképpen az első modern nemzet voltak, aki benépésítette ebben a keleti partvidéket legalábbis, azokról 14. Lajos 1763-ban lemondott. Azóta sérelmezik, egy olyan borzasztó sérelem ejtődött ezzel a lelkükön, és el is fordultak a francia királyságtól bizonyos fokig. Kialakították a saját nyelvüket, saját kultúrájukat. Na most az írott nyelvük, az csodálatos, a mai napig is, választékos. Szép, mert Corneille, Racine és Molière nyelve még mindig felfedezhető az írott nyelvükben. A beszélt nyelvük az elkorcsolt, tele van angol és más idegen kifejezésekkel, és nem is vigyáznak rá, ami nagyon sajnálatos tény. De szóval franciáknak mondják magukat, a kontinentális franciák nem tartják őket igazi franciáknak, ők a kontinentális franciákat sem tartják igazi franciáknak, itt meg nemzetnek tekintik magukat. Az erdélyi ember még nem jutott erre a fokra, se remélem, hogy nem is fog. Az erdélyi ember elsősorban magyarnak tekinti magát, csak utána székelynek. Na most a székelyek mellett Szorványban mindenféle más magyar is él, természetesen az asszimiláció az sajnos felgyorsult, most már egyre inkább a vegyes házasságokkal, és főleg azzal, hogy az iskolarendszer, a magyar oktatási iskolarendszer, az sorvad állandóan. Alig van most már egyetemünk. Mindig is csak egy volt igazából, a kolozsvári, de már azt is nyírbálják. Tehát nagyon nehéz lesz megmaradni magyarnak Erdélyben. És most hallom, rokonaim értesítettek, hogy Nagybányán például a vegyes házasságok celebrálásánál katolikus esküvő alatt eddig még nem volt ilyen. A vőlegénynek a paprománon mondja a szent szövege, az ortodox szentírást. Most már a templomaikba is bekerült a román, a házakba is bekerült, az iskolákban már rég bekerült. Szóval egy picit azért azok is tehetnek róla, akik talán nem harcoltak vérre menően iskoláinkért, csak ezt sokkal könnyebb mondani 8-7500 kilométer távolságából, mint ott megérni. De hát volt olyan, még a 80-as évek előtt is még, amikor én voltam fiatal, mondjuk 60-70-80-as években, hogy a román iskolába adták a szülők a gyerekek, hogy jobban érvényesüljenek. Ez borzasztó butaság, kriminális büntetnek tartottam mindig is, mert úgy, ahogy itt az angol, az egyik, a legelterjedtebb hivatalos nyelv, elnézést a kifejezésért, ránk ragad, vagy gyerekeinkre ragad, mint a kosz, azzal nem kell törődni, mert a gyerek menet közben röptében felveszi, sokkal inkább az anyanyelv megőrzésére kell törekedjünk, oda kellene az erőnket összpontosítsuk. Még itt is. És ezért mondtam neked, Judit kedves, hogy az imént, hogy a Márai Sándor halotti beszédjét el szeretném egyszer majd mondani, mert erről van szó, hogy felejtődik a nyelv, és a gyerekeim már angolul válaszolnak nekünk vissza.
Lehet, hogy Erdélyben a 95 éves harcban a generációk már föladták, vagy meggyengültek?
Nem adták fel. Nem, csak ez egy természetes szelekció. Viszont sorvad az a tömeg. Most már csak egy tömbben élők tudják hatékonyan a harcot felvenni. Ilyen az a 626 ezer székelység. Egy tömbben van még. 900 ezer felé volt a számuk 100 évvel ezelőtt. Csíkszeredában, a Csíki medence fővárosában, 49-ben vagy valami ilyesmi, 95%-a volt a magyar nyelvű lakosságnak. Most már 75. Ami azt jelenti, hogy Csíkszeredában minden negyedik ember román anyanyelvű.
Ez azért, mert a magyarok beolvadnak, vagy azért, mert a magyarok elhagyják Erdélyt?
Az csak az utóbbi évek jelenség az, hogy elhagyják. Hát én is szökevény vagyok, tulajdonképpen 85-ben szöktem el, de nem volt tömeges. Most tömeges, mert gazdasági okokból elsősorban, úgy, mint a magyar emigráció, a magyar fiatalok emigrálása, anyagi okokból tömegesen emigrálunk. De volt ilyen, hát emlékszel József Attila hírhet sorára, hogy 15 millió koldusuk kitántorgott, vagy 1,5 millió, nem tudom, másfél millió, alig vagyunk 15-e. Hát volt ilyen a székességben, és hát találós kérdés. A század elején melyik volt a legnagyobb magyar város? Budapest után a legnagyobb magyar város. Bukarest.
Bukarest.
Cselékség, mesterlegénye, 200 ezer széke élt valamikor Bukarestben. Mint cseléd és házmester is mesteremmel. De a megmaradásunkhoz, az egy tömbben való élés, az most már kulcs kérdés lett. A szorványban egyre inkább kopunk, de tudod, senki sem pótolhatatlan, és hál' Istennek mindig vannak olyan fiatalok, és mindig vannak olyan emberek, akik az elesettek helyére szöknek fel a vártára. Csak hát változik minden lassan, és egyre nehezebb, és azért fogyunk. Biztos fogynak. Tudom én, hogy fogynak. A 7 széke volt Erdélynek, aranyos szék elveszett. Úgyis oda már mondtam már, azt hiszem említettem, hogy ott a postás a magyar leveleket a temetőkbe viszi ki, és szétszórja. A gyulafehérvári püspökségről a kispapok aranyos széki falvakba járnak. Az egyik fiatal atya említette, hogy ő is ki kellett menjen havonta egyszer valahova az aranyos széki kisfaluba. 5 magyar öregasszonynak románul prédikál. Gyerekeik, azok már biztos beolvadtak, de el is költöztek, halnak a falvak. És a fennmaradásnak a garancia, a letéteményese a falu volt a mi időnkben. És hát tudod, micsoda a társadalmi mozgások történtek egész Európában, meg az egész világon, urbanizáció. A legtöbbet mit ártott, visszatérve, meg kiugrottam, hogy miért fogyunk, és hogy miért lett minden negyedik ember román Csíkszeredába. Hát édesekem, a felszabadulás után Grúza Péter rakpart, nem, csak Péter, a Pesten végzett jogot, Grúza Péter. Többek között az erdélyi intelligenciának zöme Pesten vagy Bécsben végzett, ezt is kell tudni. Hogy ő még tudta, ismerte és elismerte a magyar jelenlétet. Neki köszönhetjük, azt hiszem, az 50-es évek elején létesült Maros Magyar Autonóm Tartományt, ami tulajdonképpen a mostani Székelyföld Maros megyével együtt, ami most már lassan, ott már túlléptünk, ott már átestünk a felén. Tehát Marosvásárhelyen 8 éve már kisebbség. Tehát Grúza Péter még támogatta ezt az elvet. Utána ez az alatomos varga legény Ceausescu 68-ban a Maros autonóm tartomány a 15 tartomány egyike volt. 68-ban Ceausescu 41 megyét létesített. És azoknak határait úgy vonták meg, hogy a tiszta magyar területeket megtörték. Már nem a fele, egyharmada, kétötöde, négyötöde már nem Vásárhelynek jelentett, már nem Udvarhelynek raportált, már nem ott volt a megyeszékhely, hígított. Ez az egyik. A másik borzasztó káros politika, amit a román nacionalista, szocialisták elkövettek, az erőszakos iparosítás. Kolozsváron létesült egy kombinát, még az 70-es évek elején, valami nehézipari kombinát. Az azt jelentette, hogy 5000 moldvai, vagy akárhonnan jövő román munkásnak épült egy negyed. 5000 román munkás, az 15000 románt jelent minimum. És ezt ők nagyon jól tudták. Sepsiszentgyörgyön, az ott van Brassótól 32 kilométerre északra, tiszta székelyvidék volt, városka volt, szép, apám oda valósi. A színházban, egy 68-ban történt román elnöki látogatás után rétesült román tagozat. Nem volt kinek játszani. Többen voltak a színpadon, mint a nézőtéren. de olyan román ortodox katedrális rittyen tettek egy kert közepére, körül van véve még épületekkel és történelmi jelentőségű épületek, úgyhogy még nem sikerült lebontatni, hogy az egész város lakossága gyönyörködhessen a román katedrálisba, hogy csak na, óriási. Hogy mondjam neked, azon versengenek mai napig is, hogy ősi magyar városokban hol tudnák lerakni a legnagyobb halom szemetet. Romániában jut a legtöbb templom, egyfőre a építkeznek. De ez nem igaz hitet jelent. Ez itt politika. A Dél-Erdély az egy erős román vidék lett, Balázsfalván kiáltották ki 1918-ban az egyesülést, Erdély egyesítését, vagy legalábbis szándékukat a román királysággal. A pópák, ez a román pap, a pópa, felszólítására gyűltek össze. És hogyha a pópa azt mondta, hogy most ölni kell a magyart, vagy a szászt, akkor azt csinálták. Az osztrákok voltak ennek nagymesterei, a Divide et Imperának. És a románok átvették, és nagyon eredményesen művelik a mai napig is.
Benne te
Music and community events in the National Capital Region. This is the Hungarian Show on Chin Radio 97.9.
Mondák, regék, szép emlékek, bátor tettek, megjelennek, őseik még köztünk élnek.
Eljött az idő, hogy az ég ajándéka kiáradjon a magyarokra is, akik tudvalévőleg egykor a kereszténység ostorai voltak. Abban az időben az említett nemzetnek volt egy Géza nevű fejedelme, aki tárgyalni kezdett valamennyi szomszédos tartománnyal a békéről. Noha felesége már kereszténynek született, Géza még belesüppett a pogány életmódba. De látván, hogy a békességet másképp meg nem szerezheti, papokat kért a németek és rómaiak császárától, és házanépével együtt megkeresztelkedett. Ezután történt, hogy feleségének, aki éppen várandós volt, megjelent Szent István első vértanú.
Bíz az Úrban, asszony! Fiút fogsz szülni, akinek e nemzetségben először jár korona és királyság. Ezért az én nevemet ruházd rá.
Ki vagy, uram, vagy mely néven neveznek?
Én vagyok István első vértanú, aki először szenvedett vértanúságot Krisztus nevéért.
Amikor a gyermek Esztergom városában megszületett, a keresztség fehér ruhájába öltöztették, az István nevet kapta. Hisszük, hogy Isten is ezt akarta, mert ami István a görög nyelvben, korona a latin beszédben, s Isten azt óhajtotta, hogy királyi hatalom koronázza. Miután a serdülőkor első lépcsőfokán átlépett, apja királyságának sorsosául, de kivált sarjadékának szaporításáért a római császárságot viselő Jámbornak nevezett Henrik húgát, Gizellát kérte számára házastársul. Ezután, betelvén napjai, Géza összehívta Magyarország főembereit és az utánuk következő rendet. Fiát, Istvánt a nép élére állította, hogy uralkodjék ő utána, és ennek megerősítésére mindet külön-külön megeskedte. Majd az Úr megtestesülésének 997. esztendejében e világ viszontagságait égi örömmel cserélte fel. István apja trónjára emeltetvén azon kezdett elmélkedni, miként juttathatja a neki alávetett népet az egyisten tiszteletére. De az irigységgel és gonoszsággal teljes ördög, hogy Krisztus apródjának szent szándékát szétzilálja, belháborút támasztott ellene. A vitéz és hatalmas koppányvezér István anyját pogánymódra házasságra kívánta, őt pedig megölni, hogy vezéri részét a maga hatalma alá hajtsa. Az ő sugallatára a pogány nép vonakodott nyakát a keresztény hitigájába hajtani. De Isten kedvertje, Szent Márton és Szent György zászlaja alatt elindult, és úrrá lett az ellenség veszeddüvé. Miután Krisztus katonája legyőzte az ellenséget, mindenfelé hírul adta, hogy minden képességét az evangélium magjának meleg ágyává teszi. Apátok és szerzetesek, Csupán arra vágytak, hogy ilyen vallásos fejedelem kormányzása alatt éljenek. Köztük jött Asrik atya, akit Anasztáziusnak is mondtak. A pápa küldötte, aki Pécsváradon egy Szent Benedek atyáról elnevezett kolostort épített. Ezekkel tanácskozott Isten szolgája, a legkeresztényibb fejedelem. Atya halála után, a negyedik évben, domonkos magyar érseket a fent említett Asrik társaságában az apostolok küszöbéhez küldte, hogy Szent Péternek, az apostolok fejedelmének örökösét megkérje, érdemesítse őt arra, hogy királyi diadémával izmosítsa. Épp ez időben fogadta el a lengyelek fejedelme övéivel a keresztény hitet, s a római szék elöljárójától kérte, hogy királyi diadémával koszorúzzák. Szilveszter pápa, enéven a második, rábólintott, s már egy jeles művű koronát csináltatott, melyet néki áldásával elküldeni szándékozott. De az azt megelőző éjszakán, hogy a koronát a lengyelek fejedelmének kellett volna küldeni, megjelent neki Isten küldötte. Tudd meg, hogy a holnapi napon hozzád ismeretlen nemzetkövetei jönnek, akik tőled fejedelmüknek az apostoli áldás ajándékával egyetemben királyi koronát követelnek. A koronát tehát, melyet csináltattál, fejedelmüknek eljuttatni ne habozzál. Így a római főpap mindent megadott jóságosan, ahogy kérték. Azon felül keresztet küldött a királynak az apostolság jeleként, így szólván: én apostoli vagyok, ő viszont méltán Krisztus apostola, ha Krisztus annyi népet térített meg általa. Elhozták hát az apostoli áldás levelét a koronával és a kereszttel együtt, és miközben az ispánok és a nép egybehangzó magasztalásukat fennen kiáltozták, Istvánt az új évezred küszöbén, Szilveszter pápa neve napjára következő reggelen, az olajkenettel fölkenve, szerencsésen megkoronázták Esztergomban.
Thank you.
helyi eseménynaptárunk ismertetése következik. Az ottawai Magyar Katolikus Közösség szentmiséjét főtiszteletű Pesznyel Béla atya mutatja be a Szent Erzsébet templomban déli 12 órai kezdéssel, címe Leaside Avenue 1303, a Leaside és a Maryvale sarkán. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet istentisztelete délután 1 órakor kezdődik a Pike Street 91-es szám alatti Gloucester Presbyteriánus templomban, igét hirdet nagy tiszteletű Péter László református lelkipásztor. A Magyar Ház minden pénteken nyitva áll ebédre és vacsorára. Keressék a menüt a hét közepe felé a honlapon. Őszi tagsági gyűlés lesz szeptember 27-én, vasárnap délután 3 és 5 óra között. A pontok között szerepel fontos anyagi beszámoló, tatarozási, tájékoztató, kérdések és feleletek és javaslatok. Az ottawai Magyar Info rádió oldalán most már bármikor meghallgathatják műsorainkat. Kérjük, kísérjék figyelemmel az internetes honlapjainkat is. Ottawai Magyar Ház magyarul és angolul, ottawaimagyarház.ca, ottawaimagyar.info, ahol minden egy helyen megtalálható, ami az ottawai magyar közösséggel kapcsolatos. A Facebookon Ottawai Magyar Rádió, Ottawai Magyar Iskola, Ottawai Magyar Ház.
You're listening to the Hungarian Hour on Chin Radio 97.9 FM.
Don't drink and drive. Drinking and driving puts your life in danger, as well as the lives of others. Live your life. Don't throw it away. Please don't drink and drive. This message is brought to you by Chin Radio.
Neil Young ezt a számot az akkor megvásárolt farmja gondnokának írta 1970-ben. A dal összehasonlítja egy fiatalember életét az öregével, és rámutat arra, hogy bizonyos fokig a fiatalnak is azok az igényei, mint az öregnek. Neil Young ezzel mutatta be a dalt. Amikor fiatal gazdag hippiként megvettem a farmot, lakott ott egy öregedő pár, a gondnokok. Az öreg elvitt, hogy megmutassa nekem a tavat és a legelőt, s közben azt kérdezte. Mondd meg nekem, hogy lehet egy fiatal embernek annyi pénze, hogy egy ilyen helyet vegyen magának. Hát mondtam erre, szerencse kell hozzá. Vak szerencse. Erre ő azt válaszolta. Hát ez az egyik legostobább válasz, amit valaha is hallottam. És erre én megírtam a dalt.
Doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home to you.
Most pedig én búcsút veszek mára, mégpedig az Eurovízió 2011-es és 2013-as két dalával. S utánuk pedig még visszatérünk egy kicsit nosztalgiázva a régi időkre. Viszont hallásra a jövő héten.
Én nem tudtam, hogy az ember mindent túlél. Nem sírtam, pedig engem eltörtél. Vártam, hogy a nap többé nem kell majd fel, de hajnal lett újra, és indulnom kell. Szerelem még húz, szerelem még válsz, szerelem
az én kedves. sem. Ő az én kedvesem. Az én kedvesem egy olyan lány, akit átölel hét kontinens. Csobban szép tengerekben, s táncot lejt fent felhők közt a kedvesem. Nekem nincs most más, csak a kedvesem, az én kedvesem. Ő bárhol jár, az úgy jó nekem, az úgy jó nekem. Mert mindig rám talál, az én kedvesem, az én kedvesem. Úgy dúdolnám, ez így jó nekem, ez így jó nekem, ez a dal. Az én kedvesem egy olyan lány, akit hóbortos álmok tépnek, gócos haját reggelente, szelek fonják, ettől más a kedvesem. Ő az én kedvesem. Az én kedvesem a végtelennel, újat húz és sosem rettek.
Szent János fogár. megedi most minden ág, és a csend zené. Hajladozó rózsafány, halkan sír a szín. Hely rózsalanél, felkap a szín, messzi sodori. Szívem